gyakorlatilag itt Magyarországon ilyen jellegű képzés, hogy bábszínész képzés nem nagyon volt. Nektek honnan kellett összeszedni egyáltalán a szakmai ismereteket, mert hát szervezett formában ez nem létezett.
Szervezett formában egyedül a állami bábszínháznál működött ez a bábstúdió, de ott arra 2 évre vagy 3 évre lakásra kellett volna rendelkezni, ott ugye egzisztenciális az ember nem tudta megoldani, tehát mondom, ezt nagyon-nagyon belteresített az állami bábszínház. A szakmai tapasztalatokat, azokat így menet közben ezektől a mesterektől szedtük föl, és aztán végülis, amikor 93-ban is, tehát hogy mi bábegyüttesből hivatásos színház lettünk, ez 93. októberében történt meg, és akkor azt elértük, hogy az állami bábszínház, mert akkor már Budapest bábszínház privilégium volt még mindig ez az oktatási forma, de akkor azt elértük, hogy nem járjunk föl, mert ugye nekünk akkor már 200-240 előadásunk volt, és akkor a tanárok jöttek le, és végül is az papírt itt szereztük meg arról, hogy bábosok vagyunk, viszont előtte eltelt már majdnem 20 év, és mondjuk nagyon sok sikerrel, mert most megint egy ilyen ugrás, hogy 78-ban Salgótarjánban volt ilyen animációs szemle, ahol rajzfilm, báb nagyon kevés volt, báb, rajzfilm, tudom még, de úgyis ott a Johnny koordinátor rendezett és írt, vagy átírt, Toldival nívódiat kaptunk. Tehát akkor ez olyan nagyon nagy szó volt, hogy egy előadáson nívódiat kapunk, és nagyon szerették az ottani zsűriát. Nagyon neves zsűri volt.
Mit tudott egyébként, tehát amikor már valamilyen formában képzést kaptatok, vagy hivatalos képzést kaptatok, ez mit tudott hozzátenni egyáltalán ahhoz, amit korábban a saját bőrötökön tapasztaltatok meg, vagy tapasztaltatok ki, ha lehet így mondani?
Mi is azt gondoltuk, hogy már nagyon túl sok mindent ebből nem tanultunk, de aztán csak kiderült, hogy olyan báb technikákat is hoztak, amivel mi előtte nem nagyon foglalkoztunk. Tehát megtanultunk, mert előtte nem nagyon marionettet tesztünk. Ez a felülről mozgatott bábok a marionettek, és az valahogy mindig kikerült, mert ahhoz már tényleg kell egy pici szakmai, tehát több szakmai tudás, mint az ember, hogy autodidakta módon meg tud tanulni. Aztán, ami nem gondoltunk, hogy majd ezzel kell nekünk picit már nem túl fiatal korunkban foglalkozni, hogy nekünk balettvizsgát is kellett tenni. És mai napig emlékszem, amikor szegény Dezső Virág bejött, és meglátott bennünk, ki az a kis csoport, akit majd balettra kell oktatni. Hát picit meglepődött, de aztán ezt is valahogy túléltük, mert nem se tudta, hogy olyan hagyjuk tavát, vagy valamilyen nagyobb, nagy balettművet nem fogunk mit tudni eltáncolni, de itt megtanultunk pozíciókat, meg, és mondjuk ebben sem haladtunk végig minden kéz pozícióra, most már el sem tudnám mondani, hogy mindennek megvan a neve, mert én mind azon csodálkoztam annak idején, hogy ezek a balettesek hogy tudják megcsinálni a koreográfiát. De aztán az ember hallja, amikor ilyen francia szavakat mondanak, és hogy mindenki tudja, hogy miért kell megmozdítani. Hát nekünk is próbálta volna a Virág ezt súlykolni, de egy alapszinten ezt is megtanultuk. Mondjuk ez akkor, tehát amit, tehát ott is nagyon sokat tanultunk, mert ugye volt színészmesterség, beszédtechnika, ami előtte is volt természetesen, mert olyan szerencsés helyzetben voltunk annak idején, hogy a Csokonai Színházzal mindig jó kapcsolatunk volt, és volt annak idején, hogy akkor lenne a postán voltunk, még mielőtt elmentünk Pécsre, akkor a Barbie-nek betért le nekünk én beszédtechnikát tanítani. De mondjuk ott akkor hivatalosan, most Csikosanyi volt a beszédtechnika tanárunk, de mondom, egy csomó olyan dolgot tanultunk, amit azt hittük, hogy nekünk erre már nincs szükségünk. De mondjuk ez pont megerősítette azt, amit már eddig tudtunk, és egy picivel jobban tudtuk. Gondoljuk azt, hogy picivel jobban
tudatosabban
tudjuk. Tudatosabban, talán jobban, és ennyit adott hozzá. Tényleg mi is azt gondoltuk, hogy mit tudnak már nekünk, úgyhogy mondani, de tényleg tudtak, és nagyon jó volt az iskola.
Uh-huh. Egy picikét, mivel azért elég ritkán van arra alkalom, hogy ilyen dolgokról beszéljünk akár itt a rádióban, és picit azért azt mondjuk el, hogy egyáltalán milyen fajta báb technikák léteznek? Ti mivel találkoztatok az elmúlt évtizedek alatt? Milyen eszközöket használtok egyáltalán egy bábszínházi produkció létrehozásában?
Bábtechnikák nagyon széles körűek, tehát nagyon sok bábtechnika van, amivel mi nem foglalkoztunk, de nagyon sok van, amivel foglalkoztunk. Hát ugye a legegyszerűbb bábtípus az a kesztyűsbáb, aztán van, amit már említettem, marionett, tehát a felülről mozgatóható bábok, akkor vannak botos, pálcás, vajang bábok, akkor ebben ugye vannak más technikák, tehát a ányjáték használata, akkor ugye vannak ezek a még egyszerűbb pici új bábok, tehát amikor mi is foglalkoztunk, akkor ilyen álbúrakú, mondjuk a búrakúban az érdekes, hogy ez tipikusan japán tradicionális bába búrakú, és azt három ember mozgatja, és a főmozgató az 20 évig tanulja azt, hogy ő most a fejet meg a jobb kezet mozgatassa. Természetesen mi nem ilyen típusú, vagy nem ennyire pontos búrakú bábokat, de egy hátulról mozgatott, és bizony volt olyan, hogy egy bábot két-három ember mozgatott, mert ennek ez volt a technikája, vagy olyan térben voltunk. Aztán ugye vannak a nagy maszkos játékok, mert azt is, hogy el kell mondanom, hogy a bábszínház vagy, hát van, vagy 20 éve kijött a paraván mögül. Mert ugye a klasszikus bábszínház a paraván mögött, és ugye mindenki ezt szokta emlegetni, hogy persze tudom, mi az a bábszínház, hát a Vitéz László és Kemény Henni bácsi, és ez nagyon jó, hogy a Kemény Henninek tudják a nevét, és tudják, aki a Vitéz László éltetője. De mondom, most ebben a klasszikus paravános játék mögül kilépett a bábszínész. És akkor megjelentek a maszkók, az alakoskodó, tehát ilyen félmaszkók, akkor óriás bábok, tehát mi is használtunk a csupány nyakigláb Máriszájban úgynevezett óriás bábot, ami egy teljes ember alakot megformál, és hátulról beletettük lábunkat, kezünket, és a gyerekünkön volt egy öv, abban bele volt a bábnak a törzs, és akkor azzal mozogtunk. Mondjuk az is egy érdekes technika volt, és utána ezt használtuk még egy másik darabban is, mert ugye óvatatlan, hogy a színész ne látszon itt a nagy báb mögött, de tehát annak megvan egy más mozgásrendszere, mert az nem jó, hogyha mit a fordulnak el, és akkor a színész látják hátulról, akkor a bábban is úgy kell mozogni, hogy mindig szinte ilyen rendellenesen, ha kimegy balra vagy balra fordul, akkor úgy kell kicsit jobban balra menni, aztán curikolni, tehát más-más mozgást igényelnek ezek a bábok. Tehát amit most a bábszínházban használunk, az legalább olyan 8-10 nagyjából felsorolt technika. Mert megkülönböztetünk ugye a botos báb az annyiban másabb, mint egy pálcás báb, mert ott a botos bábna az egyszerűen csak egy bot van a törzsébe húz, és akkor szabadon mozog a bábnak a keze, és a pálcás bábna ott megjelenik már a csempurit, tehát amivel a kezet is mozgatjuk.
Hozzád személy szerint egyébként melyik típusú technika áll közel, vagy miben érzed jól magad?
Mondjuk, amivel leg könnyebben el tud érni sikert az ember, ez a kesztyűs báb, mert szóval annyira az van leginkább rajta az embernek a kezén, és ugye itt a bábjátékos az összes gondolatát, az összes mozdulatát, amit elképzel, az ugye a kezén keresztül adja át a bábnak, tehát ott lelkesíti a bábot, és ez van legközelebb, mert itt kesztyűs báb ugye, a nevében is benne van, hogy pont kézre simuló és a legmozgékonyabb, ugye a bábnak soha nincs mimikája, tehát egyetlen bábnak sincs mimikája, de ennek a mozgékonyságával, a gyorsaságával és ebben a valóban már említett Vitéz László a legjobb példa, ami nagyon virtuózzá tud tenni egy játékot, egy kesztyűs báb. De aztán azt is mondhatnám, hogy szinte nincs olyan típus, amihez ne kötődne jó emlékem, mert volt, hogy marionettesztünk, de ezt mondjuk még nagyon régen, én nagyon egyszerű 3-4 zsinóros marionettel, agyagból, mert az említett Giovanni Corné, amellett, hogy pantomimezett, amellett még így keramikus is volt. És ilyen nem volt, hogy agyag marionett. És azzal egy görög drámát, a Filoktétészt játszottuk, és azt is szerettük, mert abban akkor jelent meg először az élő zene nálunk, akkor még most visszaugrottunk egy jó sok időt, de mondjuk azt is szerette az ember. Aztán kitaláltuk, ami említettem meg én a Tordira, ahol egy oratórikus játék alakult ki belőle, mert ilyen, mi úgy neveztük el, hogy ilyen kuglibábok, ekkormát kerámiák voltak a Tordjának a szereplői, és akkor a saját kezünkkel adtunk egy kuglibáb szerűnek a kezét, vagy abban jött, hogy abban játszottuk a bikát, a malomkőt, tehát egy játékon belül, tehát animáció az animációban című dolog, ez is nagyon érdekes volt, de még egyszer kérdésre válaszolt, talán a kesztyűs bábát én hozzám is a legközelebb.